Üdvözlöm Önöket, Riddel Lórán vagyok, ez itt a Nemes Egyszerűséggel a Mária Rádióban. Ezzel a műsorral nem kisebb feladatra vállalkozunk, mint hogy közelebb hozzuk Önökhöz történelmi családok mindennapjait. Vendégem ma Jós István, aki informatikai vállalkozóból lett önismereti tanító, az Én Akadémia alapítója. Az önismeretről, a férfi és a női működésről, és arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet önazonosan élni. Köszönöm szépen, István, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást. Örömmel jöttem, és főleg azért jöttem örömmel, mert itt talán ennek a közönségnek beszélhetünk erről úgy, és ez egy szívemhez közel álló összefoglalása a lényegnek, hogy a tékozó fiú útja. Tehát, hogy a tékozó fiú útjáról beszélünk, vagy legalábbis nekem ez a tapasztalatom. Tehát ez az önismereti rendszer, vagy ez a rengeteg tapasztalat, mert 20 éve segítek embereknek kihívásokat, válságokat megoldani. Én azt látom, hogy az önismeret útja végül Istenhez vezet. Csak ezt soká nem tudjuk így érteni, és soká nem lehet emberekkel, ezekkel a fogalmakkal beszélni, de a tékozó fiú útját azt viszont értik.
Igen, nagyon sok mindenről terveztem veled ma beszélgetni, mivel a műsorunk ugye alapvetően olyan személyeket, olyan embereket szólít meg, akik történelmi családoknak a leszármazottai, te is az vagy, bár ha jól tudom, te ezzel nem nagyon szoktál dicsekedni. Melyik családhoz tartozol?
Igen, a gyerekkoromban nekem ez nagyon fontos volt. Én rettentő büszke voltam arra, hogy hú, hát mi nem is tudom, hanyadfokú rokonságban vagyunk az angol királyi családdal, és igazából nekem ez az egyik felmenő rédei nálunk, és akkor nekem ez volt a legfontosabb. Egyrészt, és másrészt nálunk volt egy nagy sértettség. Ugye én édesapám ágán is részben történelmi családok, és édesanyám ágán is részben történelmi családok leszármazója vagyok. És volt egy ilyen nagy sértettség bennem, meg valahogy a szocializációs közegben, ahogy én nevelkedtem, ez nagyon erősen ott volt, hogy elvették, és hogy mennyire nem igazságos, ami történt. És nagyon érdekes, mert engem nagyon meghatározott, a fiatal felnőtt koromat abszolút meghatározta tulajdonképpen pont ez a tény, hogy egy olyan családból jövök, akinek valamikor sok minden volt, és azt elvették. Mert ráadásul nem csak történelmi család volt ez, hanem a másik oldalon meg rettentő gazdag is. Mert a Pesti az első takarékpénztárnak voltak az édesanyám ágán ezek a hajósok alapítói, meg vezetői, meg részben tulajdonosai. És egy ilyen, hát történelmi család egyrészt, de másrészt ottani léptékkel, vagy a század előről nézve talán egy újonnan emelkedő, vagy akár új gazdagnak mondható történelmi család volt ez. De a lényeg, hogy nekem ez nagyon megártott igazság szerint. Tehát így visszatekintve én nagyon sokat kaptam ebből, szocializáció, neveltetés, nyilván emberek, kapcsolatok, kultúra, nyelvtudás, érzékenység, sok mindenre, ami kifinomult és szép a világban, de ugyanakkor nekem meg egy rettentő bizonyítási kényszert is eredményezett ez. Tehát én nagyon azt éreztem, hogy nekem meg kell mutatni, nekem sikeresnek kell lenni, nekem vissza kell szerezni, ráadásul első szülött vagyok 4 gyerekből, és így nagyon az volt a program, hogy akkor én megyek és megmutatom, megyek és megcsinom, megyek és visszaszerzem. És ennek az eredménye volt az, hogy nagyon korán vágtam egy vállalkozói karrierbe, nagyon korán lettem sikeres, és nagyon korán buktam. Tehát én ezt a tékozó fiú útja sztorit tulajdonképpen szó szerint műveltem igazság szerint, mert annyira tehát fontosabb volt az, hogy én megmutassam, és sikeres legyek, és bizonyítsak magamnak, meg a világnak, mint az, hogy helyesen éljek, vagy helyes döntéseket hozzak, hogy erkölcsös cégvezető legyek, hogyha tetszik. Én bölcsészkarra jártam meg egyetemre, és egy családi ösztöndi révén kerültem ki Amerikába egy évre tanulni, és ott akkor indult az internet, és ott interneten keresztül tartottam a kapcsolatot az itthoniakkal, tehát az öcsémmel még, tehát ilyen nagyon, annak idén az e-mail egész máshogy nézett ki meg, mint most, tehát hogy nem volt ilyen grafikus
felület sem, meg semmi sem,
tehát ilyen doszos kommandokkal lehetett e-maileket írni. Tehát, hogy én nagyon hőskorban találkoztam az internettel, és miután Amerikába hazajöttem, akkor ez annyira új volt itt, hogy az egy jó ötletnek tűnt, meg összetalálkoztam néhány sráccal, hogy akkor mi építsünk ilyen websájtokat vállalatoknak. És ezek azok az idők voltak, amikor nagy hazai bankot úgy tudtam felhívni, hogy akkor én, hát mi építenénk nekik websájtot. És akkor mondja, hogy köszöni, az nekik már van. És akkor kérdezem, hogy hát jó, de hát nem látom, hát mi a cím. És akkor mondja, hogy XY, ugye az ő neve, kukac.banknév.hu. De mondom, az e-mail cím, amire én beszélek, az a webhomepage. Tehát ez egy nagyon
hős volt még, igen.
Igen, és akkor ebből lett egy ilyen sikeres vállalkozói 10 évem, ahol nagy vállalatok, nagy bankok, minisztériumoknak a nagy internetes rendszereit építettük.
Hát akkor egy elég nagy utat jártál be a jó menő vállalkozóból, ahogy most már ugye gyakorlatilag egy akadémiának, vagy egy idézőjelbe téve az önismeret iskolának, hogy a vezetője és önazonosulás és az önmagának, az embernek az elfogadását próbálod az embereknek ezt így átadni. Mi volt az a pont, amikor te úgy érezted, hogy váltanod kell?
Én igazából csak pofonokból tanultam mindig, tehát nekem, én tényleg a tékozófi útját jártam olyan értelemben, hogy nekem a szenvedés mélységei segítettek végül fordulni. Tehát itt volt, ha tetszik, két nagy fordulat. Az egyik, amikor elhagytam a mintákat, és már pedig választottam magamat, és egy nagyon önző, nagyon önközpontú módon igazából a saját céljaimra és a saját érdekeim szerint, és mondom, senki más nem tekintettel, kamatoztattam a tehetségeimet, csak azért, hogy én sikeres legyek és gazdagodjak, meg nőket szerezzek, ami akkoriban nekem egy fontos cél volt ezzel. És aztán utána ez vezetett tényleg a vájúhoz el. Ez vezetett a szenvedésnek egy olyan fokához el, hogy muszáj volt szembenézni azzal, hogy minden tehetségem, intelligenciám, neveltetésem, nyelvtudásom, stb. Ellenére én egy teljes katasztrófában navigáltam az életemet, és akkor muszáj volt feltenni kérdéseket, hogy így mi a túró történt, meg hogy ki a felelős, meg ki vagyok, vagy ki kéne legyek a továbbiakban. És akkor így találtam azt, hogy végül én erre jutottam, hogy végül a tehetségeinket a Jóisten tervében kell tudni helyesen kamatoztatni. Tehát, hogy a kérdés az nem az, hogy én a saját céljaimra hagytam hasznosítani azt, amit kaptam, hanem a helyes kérdés az az, hogy tudom helyesen a teremtés ügyéhez a magam kicsi részét hozzátenni. Csak ez nekem, és ezt azóta sokoknál látom, hogy tapasztalnom kellett az önzésnek a túlzásait, hogy tudjam, hogy nem arra való. Nem arra való a tehetség.
Mondom, azért nehéz volt azt az életformát letenned, ami a korábbi életedhez.
Igen, de azért nem, mert rám, tényleg rám omlott. Tehát ott egy időben tönkre ment. Tehát a cég, felvettem egy hitelt, amit hamarabb kellett volna visszaadjunk, végül el kellett egy versenytársnak, tehát ilyen kényszerhelyzetek sorozata volt, tehát el kellett egy versenytársnak adni a cégemet ezekben az időkben, és ez együtt jött azzal, hogy a családunkban is válságok történtek, vagy derültek ki, meg az én magánéletemben kapcsolatilag is rámomlott az akkori kapcsolatkezdeményem, amiről azt hittem, hogy az lesz az életem, meg majd egy házasság lesz belőle. Tehát igazából nem az történt, hogy én valaha így megbölcsültem volna, hanem az történt, hogy nagyon arrogáns voltam, tehát nagyon bátor, nagyon radikálisan mertem magamat választani, és nagyon hamar kaptam nagyon nagy pofonokat, amiből kénytelen voltam tanulni. És ez annyiból érdekes, hogy sok embernél látom azt, hogy igazából nem mer élni, ami egy ilyen fura tanulság talán, és nem tudom, hogy a Mária Rádióban mennyire illik, de sokaknál látom, hogy a nagy nehézség az, hogy azért nem tudja rendbe tenni az életét, azért nem tudja helyét megtalálni, azért nem tudja a saját férfi tehetségét fölvállalni, vagy nőként azért nem tud a világban úgy megjelenni, hogy az ő potenciálja tényleg kibontakozzék, mert nem meri választani átmenetileg magát, meg az önzést, meg az önközpontuságot. Én azt látom, hogy nagyon kevesen ússzák meg bizonyos értelemben azt, hogy magukat válasszák. Tehát mondhatom ezt úgy is, hogy olyan, mintha az élet útjának a felén lenne egy ilyen nagy tó, ami így az önismerett tava, és bár elvileg lehet vízen járni, de akkor lehet vízen járni, ha az ember tekintetét folyamatosan Jézuson tartja, és ez nagyon keveseknek megy. Nagyon keveseknek van annyira erős megtartó közege, közössége, lelkivezető pap személyében, hogy meg tudja úszni azt, hogy ő valahogy belekóstoljon a kibillentségbe, a bűnbe, a hibázásba, a saját tökéletlenségünkkel való szembesülésbe. A társadalom is ezt erősíti, tehát ez a válasz magad, te fontos vagy, te menj, te jössz, te élj, te mit tudom én, te válj el.
És valójában nem is élnek az emberek.
Igen.
Szerinted ez törvényszerű, hogy egy ilyen korszakváltás, amit te is mondasz, hogy az általában valamilyen életi válsággal jár együtt, vagy pedig az ember ezt meg tudja véghez tudja vinni tudatosan és békében megvalósítani, tehát a folyamatában.
Én azt látom, hogy szenvedni kell hozzá, hogy nyitottak legyünk, hogy lehet, hogy másképp kéne csináljuk. Tehát én azt látom, hogy jókedvében az ember nem változtat. De minden rendben van akkor, mert a változás mindig ismeretlen, amit én nem akarok magamnak, és nem választok, és nem engedem be az életembe, ha csak nem vagyok kényszerült. És ami változik, az, hogy mennyire kell szenvednie. Akinek van erős közössége, jó lelkivezetője, vagy terapeutája, vagy baráti köre, vagy rokoni köre, tehát hogy van olyan közeg, amit ahonnan tud fogad. Tehát ugye végül a kérdés, hogy mikor tudok megnyílni, és kiknek. Ez a nagy kérdés. Én azt látom, hogy ez a fő kérdés. És az emberek szenvedését én azt látom, hogy leginkább az okozza, hogy nem tudnak megnyílni. Nem segítséget kérni nem tudnak, egyáltalán beszélni arról, hogy valami nem stimmel, nem tudnak. És csak fokozódik a boldogtalanság, és aztán az egész felrobban, vagy ilyen nagy cunamiként az egész életüket mossa el. tényleg a házassági válságok, ugye sokat foglalkozunk kapcsolati válsággal, sokan érkeznek magánéleti, tehát ilyen kapcsolati válság, meg karrierválság témába, és azt látom, hogy a házasságok jellemzően azért buknak, mert túl későn kezdenek el beszélni. Nem azért buknak, mert valami történt, ami az egyiknek vagy a másiknak fáj, hanem azért, mert túl későn kezdenek beszélni, és azért túl későn, mert nincs hol beszéljenek. Tehát összességében azt tapasztaltam, hogy, és ez most már közel 20 év tapasztalat, tehát én közel 20 éve kísérek embereket a személyes válságaikba, sok száz, vagy már valószínűleg néhány ezer élettörténetet ismertem meg, és mindenhol ezt látom, hogy kell a szenvedés, és ráadásul az arányban, hogy az ember arrogáns, vagy nem mer segítséget kérni, vagy azt hiszi, hogy a férfi nem kér segítséget, azzal arányban halogatja azt, hogy szembenézzen a kihívásaival, és ezzel arányban növekszik a szenvedés, és ezzel arányban lesz egyre nagyobb a robbanás, tehát ezzel egyre katartikusabb, vagy kataklizmikusabb a változás aztán, amikor eljön. Tehát ez megint a tevének a tűfokán, és a szegény, vagy a gazdag embernek a mennyek országába téma, hogy ez, azt látom, hogy ez korrelál azzal, hogy mennyire büszke az ember arra, amit elért. A nagyon sikeres férfinek nagyon erős az azonosulása azzal az identitással, aki ő. A nagyon büszke anyukának, akinek négy... Tehát, hogy vannak ilyen identitás azonosulásaink, amik nagyon megnehezítik, hogy megengedjük a változást. És az emberek nagy része valahogy azt képzeli, hogy az élet úgy működik, hogy 10 évesen tanulunk, 20 évesen küzdünk, és 30 éves korunkra kialakul az életünk, amit aztán meg kell tudni óvni. De én azt látom, hogy a megóvás az valahol az élet ellensége, hogy az élet folytatódik, kihívások jönnek, és kell tudni merni megengedni a változást, kell tudni merni a megérzéseinkkel menni, ha tetszik a Szentlélekre hallgatni, sokféleképp lehet erről beszélni, de hogy kell tudni menni tovább, mert az egész életben lehetőségünk van fejlődni, meg dolgunk, hogy fejlődjünk és kamatoztassuk a talentumainkat, és folyamatosan jönnek új helyzetek, amik növekedni segítenek. De aki ezt elzárja, aki ezt nem meri megengedni, aki ezt nem tudja választani, aki az ebből következő kihívásokról nem tud beszélni, az fokozódó válságba jut. És bocs, hogy ilyen hosszú monológó vagyok, csak nehéz velem beszélgetni. Nem vicces olyan értelemben,
hogy... Föl voltam lekészülve.
Igen, ebből, tehát erre így rámennek házasságok, rámennek gyerekkorok, tehát a gyerekeink életeivel is játszunk azért, és rámegy sokszor az egészség. Én azt látom, hogy a lelki meg a testi folyamatai az embernek, szellemi, lelki, testi, ezek, tehát nem véletlen történnek a testünkkel dolgok, hanem hosszú ideig fenntartott önelnyomás vagy súlyos elfolytásoknak aztán testi eredményei lesznek, és aztán itt az emberek csodálkoznak, hogy nem tudom, a rák miért népbetegség ma Magyarországon, meg a nyugati világban, nekem ez meglehetősen egyértelműnek tűnik.
Nagyon sokat foglalkozol a párkapcsolati problémákkal, és hát valóban egy párkapcsolatban sokszor úgy tűnik, hogy az a legjobb, hogyha a problémákat a szőnyeg alá söpörjük, és már nagyon nagy a baj, akkor kezdenek el a felek erről beszélni, de addigra már olyan szinten eltávolodnak egymástól, hogy hát gyakorlatilag nem is értik azt,
hogy igen, kezdenek el beszélni, de már üvöltve.
Ez meg a legrosszabb eset. Most már statisztikák egyértelműen kimutatják, hogy majdnem minden második házasság az válással végződik. Ebben a mai kor mennyiben játszik szerepet, illetőleg az, hogy a női és a férfi szerepek, a hagyományos női és férfi szerepek gyakorlatilag elmosódnak. Amit a férfi végzett hagyományosan, igen, azt már a nőnek kell végeznie, és amit gyakorlatilag, amit a nőnek kellett hagyományosan végezni, a férfinak kell elvégezni, hogy ebben a te tapasztalatod szerint ebben mennyire játszik el szerepet?
Tűnhet úgy, hogy ez fontos, de az én tapasztalatom az, hogy van egy hármas tagozódása valahogy a személyiség fejlődésének. Én úgy hívom ezt, hogy van a tudatlan korszak, a tudatos korszak, meg a céltudatos korszak. A tudatlan az, amikor a minták szerint élünk, és akkor a férfiak férfias módon, a nők nőies módon, és jellemzően ebben az állapotunkban házasodunk, vagy a mi generációnk legalábbis még ebben az állapotában házasodott, most ez már kitolódott, és találunk társat. És aztán utána jön egy nagy elbizonytalanodás az embereknél azért, mert megépítik az életüket. Megépítik a házat, elérik a karrierbe, amit el tudtak érni, és megszületett a 2-3-4 gyerek. És akkor egy ilyen célválságba kerülnek az emberek, hogy oké, ez most így eddig megvolt, de hogyan tovább. És azt látom, hogy mivel nincs lekötve az energiája, mivel nem tiszta, hogy akkor hogyan tovább, mit csinál a következő 40-50-60 évében, így felszabadul neki figyelme a jogaoktatóra, a titkárnőre, a mindegykire. Tehát, hogy de amit mondani próbálok, az, hogy ez, hogy célválságba kerülünk, ez a tudatos korszak, itt egy szerepcsere történik. Tehát az én megfigyelésem az, hogy a középső időszakban a nők határozottabbak, magabiztosabbak, jobban tudják, részben talán elnyomva érezték magukat, és most meg kell mutassák, tehát hogy a nők egy ilyen férfiasabb működést kezdenek el, és a férfiak meg reflektálnak az első 20-30-40 évükre, és kicsit így magukba mélyülnek, és akkor többet imádkoznak, vagy elkezdenek terápiába járni, vagy megtalálják a családállítást, teljesen mindegy, tehát hogy elkezdenek magukkal foglalkozni. Tehát van egy ilyen szerepcsere, és én nem azt látom, hogy ebből lennének a válások egyébként. Én azt látom, hogy ez a szerepcsere a középső időszakban, ez normális, és ez fontos, hogy történjék, és jó, hogy történik. És a szerepcsere után a harmadik korszak a céltudatos, amikor a férfi megtalálja a dolgát, hogy neki az ő talentumaival mi a dolga a teremtésben. Tehát, hogy ő hogyan kell a Jóisten munkatársa legyen itt a Földön, és a nő is megtalálja, miután a középső időszakban nők a világba harcolnak, érvényesülnek, karriert építenek, itt általában rájönnek arra, hogy ők nem biztos, hogy ezt akarják, hanem inkább egy lenyűgöző férfi mellett ők szívesen lennének kicsit nyugodtabb életformába. Tehát visszarendeződünk a klasszikus férfinő szerepekbe a harmadik korszakra. Tehát itt a gond nem abból szokott lenni, hogy van egy szerepcsere. Tehát én úgy látom, hogy úgy történik ez, hogy van egy szerepcsere ilyen 20-30-40 éves korunk körül, ki mikor jut válságba, amikor a nők kijebb jönnek, a férfiak bejebb húzódnak, és aztán egy újabb szerepcsere, egy ilyen 4-5-6 év múlva, amikor a férfi már eleget foglalkozott önismerettel, és tud mondani valami olyan lenyűgöző dolgot, ami a nő szerint is nagyszerű, és akkor ez a közös cél összerendezi őket. Tehát megtalálják a közös zenét, amiről ők tényleg táncolni akarnak, és akkor így megint irányba áll, és működik a kapcsolatuk. A válások okát én nem ebben látom, hanem két dologba. Egyrészt abba, hogy eltérő tempóba haladunk, tehát sok olyat látok, hogy a nő vagy a férfi már változtatna, de a másik meg a régi életet szeretné fenntartani. Tehát, hogy ő még. Tehát az egyik azt gondolja, hogy működjünk így tovább, mert amúgy mindenünk megvan, tök jó életünk van, hát ez micsoda hülyeség, hogy te nem vagy a munkahelyeden boldog. Tehát, hogy ilyen eltérésbe kerülnek. Tehát az egyik már menne tovább oda, hogy gondolkodik és reflektál az első 30-40 évére, a másik meg még szeretné működtetni ezt a rendszert. És itt szoktak így szétnyílni egyébként a házasságok, ez az egyik. A másik, ami miatt szétnyílnak a házasságok, hogy az emberek egész egyszerűen nem tudnak arról, hogy ez normális, hogy ez történni fog. És ez már nem életközepi válság, hanem élet egyharmad válság, de szerintem nem is válság ez igazából, hanem ez az igazi önmagunknak a születése, talán így tudom mondani. Tehát elindulunk egy programmal, valahogy elkezdjük az életet, de nagyon kevesen választják, vagy találják meg így első próbálkozásra 20 évesen tényleg azt, hogy mi a dolguk. És akkor itt tök nagy korrekciók történnek ki a 30-40-es korunkban, hogy én ki is akarok igazából lenni. Vagy mi is az én dolgom, vagy mit vár tőlem a Jóisten, hogy nekem így mit kell hozzátennem a világhoz. Tehát ezt tulajdonképpen én úgy látom, és itt szoktam embereknek magyarázni, hogy a házasságok nagy része úgy történik, hogy két tojás találkozik. Hát te is kerek vagy nagyjából, meg én is, kicsit te pöttyös vagy, én nem, de mindegy, majd csak lesz ebből valami. Aztán ki kell egy sas, meg egy krokodil, és így, tudod, így marhára csodálkozunk, hogy akkor most ez miért nem működött.
Előadásaidban többször elhangzik a titán, tudatos és hős, ez gyakorlatilag ennek a szerepnek a leképezését jelenti?
Igen, és köszönöm, hogy visszatereltél a tékozló fiúhoz, mert ugye amiről itt az előbb beszéltem, hogy van ez a tudatlan, tudatos, céltudatos, ez igazából, vagy mondhatjuk úgy is, hogy a titán, a tudatos és a hős ugye a férfiaknál, mert a férfinő különbözik, tehát a nőknél ez a királylány, a királynő és a királyné. De a lényeg, hogy a tékozló fiú az jól példázza ezt, mert ugye a tudatlan állapot, tehát a titán állapot, ami a nőknél a királylány, amikor a minták szerint élünk. Ez amikor otthon élünk. És aztán van az, hogy választjuk magunkat, az önzésünket, és kikérjük az örökségünket, és akkor ezt most így elverjük a világba, és követjük a vágyainkat. És ez valahol a tudatos korszak. Ez a férfiaknál is ez a kalandor időszak, amikor a közepén így megy és magát választja, megtanul erről, és aztán utána, ugye nyilván, amikor már ott a moslékba a disznók között találjuk meg, látjuk meg az égő csipkebokrot, ha tetszik egy ilyen képzavarral, de hogy akkor fordulunk. És akkor találjuk meg azt, hogy mi a cél, és indulunk el hazafelé, hogy elfoglaljuk azt, ami tényleg a helyünk, vagy a dolgunk a világba, és akkor az a céltudatos, tehát az a hős. A hős az, aki tudja a dolgát a világba. Ezt olykor lehet erről úgy is beszélni, ez a király. A király az, aki tudja, hogy neki kiket kell szolgálni. A király nem az, akinek ostor van a kezébe, a diktátornak meg a fáraónak van ostor a kezébe, de az még mind a tudatlan működés, az még mind a titán működés. A király az, aki tudja, hogy neki mi a szolgálata, tehát neki kiket kell szolgálni. Ország nélkül, akiket én szolgálok, király se lehet az ember. Tehát ez a harmadik, a hős.
Létrehoztad az önfejlesztő Én Akadémiát és az Ego Mastery programot, ezzel gyakorlatilag, ha jól tudom, akkor nem csak az interneten tartasz előadásokat, hanem Hát az országot járod, és különböző helyszíneken tartasz igen. előadást. Mi volt az indítatás arra, hogy ezeket létrehozzad, és mennyiben más, mint a klasszikus pszichológiai vagy terápiai megközelítés?
Az indítatás az volt, hogy nekem a terápiám az írás volt. Tehát én túl arrogáns és túl büszke voltam, meg túl hiú ahhoz, hogy belássam, hogy segítséget kell kérjek, és végül egy fórumba kezdtem írogatni, de főleg azért, hogy a saját nagyszerűségemet megmutassam, és ebből lett az, hogy kiderült, hogy nekem ez lett a terápiám, tehát hogy így elkezdtem a felszín meg a látszat mögött végül a valóságról is írni, mert egy álnéven végre volt hozzá bátorságom, és ehhez kezdtek emberek kapcsolódni, és igazából csak annyi történt számomra a lehető legmegdöbbentőbb módon, ezt én soha nem terveztem, hogy ez lesz az életem, hogy emberek elkezdtek hívni, elkezdtek kérdezni, éveken át jártam különböző tázókba teljesen ingyen beszélgetni, mert emberek kíváncsiak voltak a tapasztalatomra, és így egyre több élettörténet gyűlt, és ahogy az egyre több élettörténet összegyűlt, kezdett kirajzolódni egy térkép, egy út, amiből lett egy ilyen korszakos rajz, amit sokat használok. Van egy oldalam, hogy josistvan.com, ott minden egy helyen látszik, ha valakit az érdekel, akkor ott meg lehet nézni, josistvan2oval.com. De a lényeg, hogy jöttek emberek, akiket az érdekelt, és én meg egyre több egyezést láttam a történetekbe, és akkor mondták, hogy hát nem lehetne erről kurzust csinálni, hogy mi ez a rajz. Meg írtam egy könyvet is róla, és akkor mondtam, hogy dehogy nem. Tehát igazából valahogy a világ mindig akart tőlem valamit. Én annak próbáltam megfelelni, ebből lettek a kurzusok, aztán azt felvettük, mert már többször megtartottam, abból lett az online kurzus. Emberek hívtak, máig hívnak, most legközebb Szegedán leszek egyébként december 10-valahanyadikán, tehát 17-én. Hívnak vidékre, hogy akkor menjek és beszélgessünk, vagy én adjak elő ezekre a dolgokról. De nekem a veszőparipám amúgy most a társadalmi szövet újra szövése. Tehát az én aktuális veszőparipám az, hogy a tökéletességnek, pózolásnak a kultúráját éljük. Facebook, Instagram, meg általában az internet valósága ma ez. És a működő élet titka a tökéletlenségünket merni mutatni, mert aki a tökéletlenségét tudja mutatni, azt tudja megmutatni azt a valóságos kirakós darabot, aki ő, aki más embereket tényleg kapcsolódni tud, mert aki tökéletességbe pózol, az egy ilyen biliárd golyóként létezik a világban, és nem lehet vele kapcsolódni. Tehát aki tökéletesnek pózol, fogalmilag magányos, nem lehet más. Ha kapcsolódni szeretnénk, mutatni kell az emberségünket. És erre indítottunk egy anti-Facebookot. 10 év alatt be fogjuk érni, meg lenyomjuk, meg stb. De indítottunk tényleg egy magyar közösségi oldalt, úgy hívjuk, hogy Humánia, megint a josistvan.com-on ezek mind megtalálhatók, ami arról szól, hogy mutasd meg az emberségedet. Tehát merd vállalni a tökéletlenségedet. És a veszőparipám most az, hogy embereket egymással összekapcsolni. Tehát nekem nem az az ambícióm, hogy tőlem mindenki online kurzusokat vegyen, hanem az az ambícióm, hogy segítsünk embereknek azon az úton jönni, ami velem is történt, hogy egyszerűen csak elkezdtem felvállalni a tökéletlenségemet, és ettől egyre érdekesebb és hitelesebb lettem más embereknek. Megérkezett a feleségem, és lett egy boldog családom, megtaláltam a helyemet, a küldetésemet az életbe, és ez mind csak abból következik, hogy mertem nem tökéletesnek lenni, hanem tökéletlennek lenni. És most az én törekvésem az, hogy segítsünk embereknek megmutatni a tökéletlenségüket, és alakuljanak ebből útitársi kapcsolatok, legyen mindenkinek beszélgetőtársa, akit fel tud hívni, aki ma még vadidegen, de holnap megismerhetett például ezen a közösségi oldalon, meg főleg legyenek helyi csoportok, találkozók, tehát legyen egy közösség, ami ezen az úton, ami még egyszer szerintem a tékozló fiú útja, haladni segít a Jóisten felé, haladni segít afelé, hogy megtaláljuk a helyünket, ahogy a Jóisten országát itt a Földön mi gazdagítani tudjuk. Én ezt játszom.
Remélem, hogy még egyszer majd elfogadod a meghívásomat, és akkor...
Én szívesen jövök, még csinálhatnánk egy hosszabb verziót.
Köszönöm szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm, hogy jöttem, és tényleg az igazság által meg lehet menteni. Tehát így tényleg azt látom, hogy az igazság által így szinte bármi lehet. Tehát egy csodák lehetségesek. Tehát, hogy így tessék merni hinni abba, hogy működik az igazság.
Hírek.